Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, az ördög bájitala. Történt pedig, hogy Genova városát algériai kalózok szorongatták, mire az Camillo herceghez, a tengerek hírneves hőséhez fordult, hogy 4 tökéletesen felszerelt és katonákkal megrakott gályával indítson büntető hadjáratot a vakmerő haramiák ellen. A dicsőséges haditettekre szomihozó Camillo azon nyomban írt idősebb fiának, jöjjön haza, s távol létében kormányozza országát. Ez a Francesco festeni tanult Leonardo da Vinci iskolájában, s a művészet lelke teljesen úrrá lett fölötte, más egyébre gondolni sem tudott. Minden földi tisztességnél és ékességnél többre becsülte a művészetet. Az emberek egyéb foglalatosságát, igyekvését holmi hívságokért való nyomorú futkosásnak tartotta. Semmiért le nem tett volna a művészetről, el nem hagyta volna élemedett korú mesterét, ezért azt írta atyának, hogy az ő kezének jobban áll az ecset a jogarnál, ezért szándéka tovább is Leonardónál maradni. Igen, megharagudott erre az öreg gőgös Camillo herceg. Fiát semmiház esztelennek szidalmazta, majd elküldte hív szolgáit, hogy a fiút hozzák haza. Francesco azonban semmiképpen sem volt hajlandó visszatérni. Kijelentette, hogy szemében a fejedelmek trónjuk minden fényével érdemtelen jószágok egy jókezű festőhöz mérten. A legnagyobb haditettek, csak kegyetlen földi játszadozások, még a festő alkotása a lelkében lakozó isteni szellem tiszta tükörképe. A hős Camillo erre még jobban feldühödött, és esküdtett, hogy Francescót kitagadja, s utódjául a trónon kisebbik fiát, Zenóbiót kívánja. Francesco ezt elégedetten vette tudomásul, sőt, írásban is lemondott a trónról öccse javára. Már most Camillo herceg egy kemény véres ütközetben Algériában életét vesztette, az uralkodó Zenóbió lett, míg Francesco titokban tartván hercegi nevét és rangját festő maradt, s a trónon ülő öccse által adományozott soványka évjáradékból élt, eléggé nyomorúságosan. Azelőtt Francesco gőgös lobogó ifjú volt, ám az ag Leonardo megfékezte vadóc indulatait, s fejedelmi rangjáról lemondva jámbor, ragaszkodó fia lett mesterének. Együtt dolgozott vele néhány fontosabb nagyművén is, majd tanítványi sorából mesterré fejlődött, hírnevet szerzett, s több templomból és kolostorból megbízást kapott oltárkép festésére. Az öreg Leonardo szóval és tettel állandóan segítette, mint halála napjáig. Ekkor aztán erőszakkal elfojtott tűzként újra előtört a fiatal Francescóból minden fennhéjázása és gőgje. A kor legnagyobb festőjének tartotta magát, s elért művészi rangját megtoldván nemesi címével, azt hajtogatta ő a festők fejedelme. Az öreg Leonardóról megvetéssel beszélt csak. Hűtlen lett annak tiszta, egyszerű stílusához. Új modorban kezdett dolgozni, képein a testek bujasága, a rikító színbomba elkápráztatta a szemet, s a meghódított tömeg túlzott dicszavai még hiúbbá és fennhéjázóbbá tették. Már most Rómában csupa hangos, kicsapongó ifjú társaságába került Francesco, s mert mindenütt az első, a legkiválóbb szeretett lenni, a ledérség topzódó viharaiban is az ő vitorlása száguldott az élen. Ezeket a fiatalokat a pogányság hamis csalóka pompája egészen elvakította. Francesco vezetésével titkos szövetséget alapítottak, s a kereszténységből aljas gúnyt üzve a régi görögök szokásait utánozták. Arcátlan lotyokkal, elvetemült ünnepségeket rendeztek. Festők, főként meg szobrászok jöttek így össze, akik nem akartak másról tudni, csak az antik művészetről. S kinevették mindazt, amit a kereszténység szent tanításaitól megihletett újabb kori művészek hitük dicsőségére elképzeltek és szépségesen megalkottak. Pogány lelkesedésében Francesco is sok jelenetet festett meg a hazug mesevilágból. Senki úgy nem tudott bujateltségű női testeket ábrázolni. A színeket élő asszonyokról, az alkatot és idomokat, hajdani márványszobrokról kölcsönözte. Többé nem járt templomokba és klastromokba, hogy Agg és Jámbor mesterek szemnél szebb képein épüljön, és értékeit művészi alázattal lelkébe fogadja. Mindegyre csak álnok pogány isteneket rajzolt. De közülök is elsősorban egy híres Vénusz kép foglalkoztatta. Valósággal megszállottja volt ennek. Egyszer aztán valahogyan hosszabb ideig nem érkezett meg az évjáradék, amelyet Zenóbiótól szokott kapni. És Francescót, akinek topzódó életmódja minden keresményét elvitte, de felhagyni mégsem tudott vele, súlyos anyagi gondok zaklatták. Ekkor eszébe jutott, hogy valaha megbízást kapott egy kapucinus kolostortól. Jó árért fesse meg Szent Rozália képmását. Eddig nem volt hajlandó hozzákezdeni a képhez, annyira lenézett minden keresztény szentet, de most a pénz kedvéért elhatározta, hogy a képet gyorsan megcsinálja. Azt eszelte ki, hogy a szent hajadont mesztelenül, s ama Vénusz kép mintájára fogja ábrázolni. A vázlat a képhez várakozáson felül sikerült, s a bűnnek hódoló ifjak oda voltak Francesco galád ötletétől, aki a keresztény szent leány helyett ím pogány bálványképet állít a templomba a Jámbor szerzetesek elé. El is kezdte a képet Francesco, ám minden valamiképpen másképp került ki a keze alól, mint ahogy képzeletében és gondolataiban kialakította. Valaminő magasabb szellemi erő elnyomta a lelkén uralkodó rút és hazug szellemet. Sűrű ködökből magasságos ég egyik angyalának arca bontakozott ki, és Francesco nem merte vásznán az arcot megörökíteni. Félt, hogy szentségtörés követel, s az úr ítélő széke elé kell roskadnia. Ugyanakkor a mesztelennek rajzolt testre is ím illedelmes, köntös, kellemes ráncai simulnak. A szent mélypiros öltönyt és égkék köpenyt viselt. A kapucinus barátok Francesco az intézet levelében pusztán csak Szent Rozália képmásáról esett szó. Közelebbről nem határozták meg, hogy a festőképe tárgyául ne válassza-e Rozália életének egyik jelentős eseményét. Így hát Francesco egyszerűen odállította vászna közepére a szent lányt, ám de különös megszállottságában mindenféle alakot festett köréje, amelyek aztán mint egy maguktól csodálatos csoportozatot alkottak, s a képen a szent vértanúsága jelent meg. Francesco teljesen belemerült a munkába, vagyis inkább a kép valamilyen szellemi erővé nőtt. Kemény kézzel megragadta és kiemelte őt abból a bűnös világi életből, amelynek eddig rabja volt. A szent leány arcát azonban nem tudta megfesteni. Tehetetlensége pokoli kínokat okozott neki, lelkét, mint a egyre hegyes tövisek szurkálták volna. A Vénusz kép többé eszébe sem jutott, ellenben annál többször látta maga előtt az Agg Leonardo mestert, ahogy rátekint, és elszomorodott arccal, fájón és panaszkodón így szól hozzá. Szívesen segítenék, de nem szabad. Előfel kell hagynod hitetlen életmódoddal, s alázatosan, bűnbánón, mindam a szent irgalmáért esdened, aki ellen vétettél. Francesco került eddigi társait. Egy idő múlva ezek felkeresték műtermében, s hív azt látják, hogy barátjuk maga tehetetlenül betegen fekszik az ágyán. Francesco elpanaszolta nekik nagy baját. Hogy mint a gonosz szellem vette volna el erejét, Szent Rozália képe egyáltalán nem halad előbbre. Erre mind nagyot nevettek, és ezt mondták. Ó, barátom, micsoda betegség esett beléd. Hallgass ránk, moráldozatot mutatunk be, s a gyengélkedő vente fel fog gyógyulni. Szirakúzai bort hoztak, az ivóedényeket megtöltötték, s a pogány istenek ott függő képei előtt áldozatkép kiöntötték. Nagy mulatozás kezdődött. Francescót is borral kínálták, de az nem volt hajlandó inni, sem részt venni a féktelen társak lakomázásában, bárhogy éltették is Vénusz asszonyt. Erre egyikük megszólalt. Úgy látszik, bolond festőbarátunk testben, lélekben egyaránt beteg, orvos kell hoznom. Már is vállára vette köpenyét, felcsatolt a tőrét, és kisietett az ajtón. De alig néhány másodperc múlva újra itt volt. Nolám, szólt, magam lettem orvossá, hogy e korban sínlődőt rendbe hozzam. Az ifjú járásával, testtartásával mindenképpen igyekezett egy vén orvost utánozni. Roskadozó térdel tipegett, furam módon fiatal arcát is ráncossá, redősé torzította, úgyhogy valóban igen rút vén embernek adott. Társaság nem győzött nevetni és kiabálni. Néné, micsoda tudós pofákat tud vágni a doktor úr? A doktor odalépett a beteg Francescóhoz, s nyers megvető hangon rászólt. Na, szegény komám, kukaságodra valami patika kell. Jaj, milyen fehér, milyen pápista géped van, komám. Vénusz asszonynak bizony nem fogsz így tetszeni. Gyógyulj meg, Donna Rozália akkortán kegyeibe fogad. Félig holt vagy, koma! Csudatékony patikámból kortyincs egyet. Szenteket akarsz festeni, erre nincs jobb az édítókámnál. Borasz, mégpedig Szent Antal pincéjéből. Az állítólagos doktor most köpenye alól egy palackot vont elő, s kihúzta dugóját. Különös illat csapott fel belőle, az ifjakat mind elbódította. Álmosság nehezedett rájuk, ez is, az is huny szemmel egy-egy székre roskadt. Viszont Francescót igen feldühítette, hogy erőtlen kukának merte valaki csúfolni. Kikapta a doktor kezéből a palackot, s nagyot húzott belőle. Egészségedre! Kiáltotta az ifjú, akinek arca közben visszafiatalodott, s tartása is megint rugékony lett. Majd álomba esett társait felkeltette, és valamennyien letámolyogtak a lépcsőn. Mindahogy emésztő lángjait bős süvöltés közepette okádja a Vezúv, úgy rontottak elő Francesco lelkéből most a tüzes indulatok. Ahány pogány jelenetet festett, az mind szeme előtt kavargott, szinte életre támadottan. Ő maga ordítozni kezdett. Jöjj, imádott istennőm, el kell jönnöd neked is. Élj fel, és légy enyém, mert különben a föld alatti isteneknek áldozom fel életemet. És így megpillantotta Vénusz asszonyt. Közvetlenül a kép mellett állt, és barátságosan intett feléje. Felugrott fekhelyéről, és elkezdte festeni Szent Rozália arcát. Arra gondolt, hogy híven lemásolja Vénusz asszony szépséges vonásait, de akárhogy akarta is, mint a nem tudna kezének parancsolni. Az ecset minduntalan lesiklott arról a ködről, amely a szent leány arcát takarta, s mint egy akarata ellenére a körötte csoportosuló durva arcokon dolgozott. A szent égi arculata mégis mind láthatóbbá vált, s oly elevenen sugárzó szemmel tekintett le Francescóra, hogy az, mint akit hirtelen villám sújtott halálra, hanyat esett. Aztán lassacskán kissé megint ocsúdni kezdett, nagy nehezen feltápászkodott, de a képre nem mert ránézni, borzadott tőle. Helyett lesütött szemmel, oda settenkedett az asztalhoz, amelyen ott állott még a doktor bora. Jókorát ivott belőle, s a bortól megint friss erőre kapott. Most már rámert pillantani a képre. Az utolsó ecsetvonásig készen tarkálott előtte, de nem Szent Rozália arca, hanem Vénusz imádott vonásai mosolyogtak le róla, csábos, szerelmes tekintettel. Ebben a pillanatban vad, bűnös érzéki vágy lobbant fel Francescóban. Eszeveszett sóvárgásában üvöltött. A pogány Pigmalion szobrászra kellett gondolnia, akinek történetét szintén megfestette, s mint az, ő is könyörögni kezdett Vénusz asszonyhoz, hogy a képbe leheljen életet. Kisvártatva csak ugyan, mintha megmozdult volna a kép. De amikor karjába akarta ölelni, rá kellett jönnie, hogy holt vászon van előtte. Erre hajába markolt, tépte magát, egyáltalán úgy viselkedett, mint akit megszállott az ördög. Két nap, két éjjel örjöngött így Francesco, harmadnap szinte kővé meretten éppen a kép előtt állott, amikor nyílt az ajtó, s mintha női ruha súgása ütötte volna meg a fülét. Hátrafordult, és egy asszony pillantott meg, akiben műve élő mására ismert rá. Kis héján össze nem esett, amikor így képzeletet meghazudtoló szépségben s elevenen látta a képet, amely lelke mélyén egy márványszobor hatására alakult ki, s csak nem barzongba kellett a festményre néznie, amely ezek után csak az idegennő hű tükörképének adott. Aki előtt váratlanul csodás szellem jelenik meg, az érez így. Nyelve megbénult, szótlanul térdre hullott vendége lábaihoz, s imádkozók módjára tárta feléje kezét. Az ismeretlen nő mosolyogva felemelte, s elmondta neki, hogy még abból az időből ismeri, amikor az öreg Leonardo da Vinci iskolájában tanult. Kislánykorában gyakran látta, s mérhetetlen szerelemre gyulladt iránta. Most elhagyta szüleit, rokonait, ide zarándokolt egyedül Rómába, hogy újra találkozhassék vele, mert egy belső hang assúgta neki, hogy Francesco is nagyon szereti, s vágyódásában, szerelmében le is festette őt. Ím, itt az bizonyság, hogy a hang igazat mondott. Francesco lelkét megfogták ezek a csábító szavak, és még az este állítólagos barátai, a vétkes, elrugaszkodott könnyelműségnek hódoló ifjak társaságában pogány szertartással megült el a kodalmát az idegennővel. Kisült, hogy az asszony egy láda drága követ és pénzt hozott magával, s mert Francesco abba hagyta a festést, éveken át ebből éltek bűnös kéjekbe merülten. Egyszer aztán az asszony bevallotta, hogy gyermeket vár. Ragyogó szépsége most még csodásabban kivirágzott, valóban olyan volt, mint az életre kelt Vénusz kép. Francesco szinte már összeroskadt élete buja örömei alatt. Egy éjszaka visszafolytott rémült nyöszörgés riasztotta fel. Ilyetten felpattant, gyertyát gyújtott, hogy megnézze, mi leli az asszonyt. Fiú gyermeket hozott a világra. A szolgákat bábáért és orvosért szalasztották. Francesco felvette a csecsemőt anyja öléből, de ebben a pillanatban az asszony iszonyút sikoltott, teste összeroppant, mint egy óriási kéz markolt volna beléje. Megjött a bába a cselédjével, utána az orvos. De amikor segítséget akartak nyújtani az asszonynak, rémülten visszahőköltek. Egy holtá dermedt testet láttak az ágyon. Nyakát és keblét undorító kék foltok rútították el. S a fiatal szép arc helyén egy szörnyen eltorzult, ráncos ábrázat merett rájuk. Előredüllett, tágra nyílt szemekkel.
Az ördög bájítala. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann regénye. Az elhangzott részletet kolozsvári Grandpierre Emil fordította, és Dobák Lajos olvasta fel. A hangfelvételt Rosenmann Péter és Tamás Benedek készítette. Zenei munkatárs Takács György. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A felvétel 1997-ben készült, és legutóbb 1999. február 26-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Párbeszéd. Térj vissza, Voland. A mikrofonnál Kamarás István és Szilágyi Ákos.
Ki maga?
Most már senki.
Honnan jön?
A zárt osztályról. Elmebeteg vagyok.
Tudja, kivel beszél?
Tudom. A szomszédom az elmeklinikán, Hontalan Iván, az a fiatal gyerek. Ő is beszélt magáról.
Jó, igen. Azzal a fiatal emberrel volt szerencsén találkozni a Pátriárka tónál. Engem is majd megbolondított, annyira bizonygatta, hogy nem létezem. De remélem, ön elhiszi, hogy én csak ugyan vagyok.
Kénytelen vagyok elhinni. Bár, mi tagadás... Jobban szeretném, ha hallucinációs jelenségnek minősíthetném. Bocsásson.
Hát minősítsen annak, ahogy jobban tetszik.
Nem. Valóban ő áll előtted.
Mondja, miért nevezi magát Margarita mesternek?
Megbocsátható gyermetegség. Túlzottan sokra tartja a regényt, amit írtam.
Miről szól a regénye?
Poncius Pilátusról.
Miről?
Kiről?
Hát ez fantasztikus. Mutassa.
Sajnos nem tudom megmutatni. Elégettem a kéziratot.
Már engedjen meg, ezt nem hiszem el. Ilyesmi nem létezik. Kézirat soha nem ég el. Gyerünk, Behemót. Hadd csak ide azt a regényt. Na, rajta ülsz.
Parancsoljon.
Itt a kézirat. Megvan a kézirat.
Ön
emlékszünk talán még, hogy a magyar megjelenésű szenzáció számba ment, szinte követte az orosz, nem csak követte, hanem meg is előzte, ugyanis könyvként emlékezetem szerint a nyugati kiadásokkal körülbelül egy időben Budapesten jelent meg. Moszkvában a Moszkva folyóirat adta ki. Nagyon sokat segített ezeknek az elfeledett kéziratoknak Szimonov a 60-as években. Igen. Az volt az első olyan korszak, amikor ezek visszatérhettek, és a Bulgakov nagyon sokáig vezette ezt a listát. Ugye maga a történet, a regény is egy picit a misztérium játéknak bizonyos elemeit alkalmazza. A kéziratnak a sorsa, amelyet ő igazából nem is fejezett be, tehát végső szerzői változata abban az értelemben, hogy pontot tett volna a kézirat végére, nincsen.
Már este. Nincs is vita van, hogy melyik a hiteles változat.
Úgy van, olyannyira, hogy nagyon nehéz megmondani, hol nyúlt bele a 60-as évek orosz kiadásába a cenzúra, és hol egész egyszerűen a szerkesztő, függetlenül mindenféle ideológiai, meg politikai megfontolástól, hol nyúlt bele az özvegy, akinek a kezében
így van,
voltak.
Aki bizonyos mérték társszerzővé vált, bár a legelső megjelenés a Moszkva című folyóiratban, hát itt a cenzúra dolgozott, méghozzá elég mulatságos módon. Nem csupán a politikailag legkényesebb részeket húzta ki, hanem Margarita mesztelenül repülését a város fölött, valószínűleg prűd okokból. Hát akkor nem csak a mű maga bizonyos mértékig misztikus, a szatírától a misztérium játékig sajátos manipea jellegű, eklektikus, érdekes keverék műfaj, hanem mint mondottad a kiadás történet, de hozzá tehetjük a recepció történetbe is, vannak szinte idézelve misztikus vonások. Hát Magyarországon is villámgyorsan keletkezett ennek a könyvnek kultusza. Szongot énekel róla, Konzsuzsa, a kézirat nem még el, szálló igévé válik, igen. És ennek variáció megjelenik az Eszterházy Pétertől Gészi János műveig, szóval egy ilyen folklória támad ennek a műnek.
Valóban nem igen van orosz mű, talán Tolsztojnak néhány művén kívül, ami ilyen nagy hatást gyakorol volna a magyar irodalmi kultúrára. Én sokat gondolkodtam azon, hogy az orosz kultúra, főleg az irodalmi kultúra persze, de nem csak az irodalmi kultúra, a zenei kultúra is, 1945-ig, de igazából még azután is, nyugati közvetítéssel kerül mindig Magyarországra. Nem azért, mert közvetlenül nem kerülhetne, hanem mert a nyugatnak a jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy itt jelentősnek fog, európainak és világirodalminak fogadja el egy művet. Most a Mester és Margarita...
Ide betűzve van, ez annyira így van, hogy nem csak az első, hanem a második, harmadik, az újra felfedezések is nyugaton keresztül. Dosztojevszki az egzisztencialista hullám hátán lovagolt be harmadszor, vagy hányadszor Magyarországra.
Igen. A 70-es években talán voltak kivételek. Szerintem a Mester és Margarita is ilyen kivétel, mert annak ugyan nagyon nagy nemzetközi visszhangja volt, de közvetlenül jött, mert a fordítók egy része, hát itt ugye Szőlősi Klárának a nagyszerű fordításában olvasható ez magyarul, de másokat is lehetne említeni, más fordítókat, például Okudzsava később. Ő hasonlóan nagy siker volt, és hasonlóképpen hatott a 70-es évek fiatal nemzedékének.
Itt valamilyen alapból feltétlenít barátságok, némék is kulturális konspirációk, ilyen forró drót összekötetés volt a Szovjetuniónak, ez a fajta irodalma nagyon gyorsan jutott el. Most sikert, katarzist, hatást igazából nem lehet mérni, ezek jóformán mérhetetlen dolgok, de mégis vannak olyan paraméterek, mondjuk, hogy az egyfőre jutó Mester és Margarita, vagy egy viszonylag rövid idő alatt a könyvtártalmaknak hány százaléka olvasta el, hány lakásban a polcon ez a könyv, szóval ilyen mutatók alapján Magyarországon aratta a legnagyobb sikert ez a regény. Illetve utaljunk vissza arra egy érdekes lengyel-angol dokumentumfilmre, ugye, ahol a Bulgakov lakóházának a lépcsőházába, ahol mindenféle furcsa, szakadt, peremhelyzetű fiatal gyűlik össze. Nagy felirat olvasható, hogy jöjj vissza, Voland. Azt hiszem, hogy 70-es, 80-as években ma is, itt is, ott is elég sokan hívják Volandot vissza. Valamiképpen igazságot tenni, bosszút állni, megnyilatkozni.
Na igen, hát ez egy irodalmi hős, egy irodalmi figura, és nyilván kilépett ennek a könyvnek alapjairól, és valamilyen mitológémává, kultikus figurává vált, sokáig szerintem Bulgakovval együtt. Most itt meg kellene különböztetni ennek az orosz, főleg értelmiségi és fiatal értelmiségi tudatban kialakult mitológémáját, attól az irodalom történet történeti, esztétikai, szintén orosz értelmiségi és újkeletű értelmiségi vélekedéstől, amely Bulgakov Mester és Margarétát most már sokkal lejjebb helyezi az értékek hierarchiájában. Ezzel léptenyomon lehet találkozni, de ez a 80-as évek vége, sőt a 90-es évek eleje fejleménye.
Érdekes. Kihez képest?
Hát ahhoz képest először, hogy nem éri el, e szerint a vélekedés szerint, a 19. századi klasszikus oroszoknak a szintjét. Ugyanez vonatkozik a Pasternák Zsivágójára és sok más a szovjet korszakban keletkezett regényre, amelyet nagyon sokáig valljuk be, hát mi talán mind a mai napig a 19. századi nagy orosz művek rangjára helyezünk. Tehát van egy ilyen fordulat ebben a recepcióban, de ez késői fejlemény, és nem biztos, hogy érinti a mitológikus részét.
Igen.
Egyrészt Bulgakovnak az alakját, aki tényleg házától kezdve az élettörténetéig egyike lett a nagy orosz mítoszoknak. Irodalmi, kulturális mítoszoknak. Egyébként én tavaly márciusban jártam ebben a házban, lehanguló volt, meg kell mondjam, mert elképesztően lezüllött és koszos, és a maga a háza szinte lakatlan. Tényleg nem lehet leírni a viszonyokat, amik a lépcsőházba uralkodnak, az összes fal változatlanul ki van pingálva, tele van rajzokkal. Förtelmes bűz van a lépcsőházba, és mindennek ellenére van valami fura légkör. Mikor kifelé jöttünk, egy televíziós forgatócsoporttal voltam ott, akkor a kapu nyitva maradt. És egy picit eltávolodtunk, és magától becsukódott.
Igen,
és egy csomó ilyen apró, meg macskák, meg egyebek.
Az első villamos.
Hála Isten.
Na. Asztalhoz, barátaim. Nos, hogy van? Nagyon elfáradt?
Ó, nem. Messzire.
Margó királynő, ide mellém. A telihold éjszakáját a végén szűk körben ünneplem barátaim és szolgáim társaságában.
Azt hiszem, ideje lenne hazamenni. Késő van.
Hová siet?
Hová siet?
Köszönöm a meghívást, messzi.
Üljön csak vissza. Jutalmat nem vár? Nem akar valamit mondani búcsúzóul?
Nem akar valamit mondani?
Nem. Semmit. Legfőjebb az, hogy nagyon jól mulattam a bálon, és ha még tartana, készségesen oda tartanám a térdem, hogy ezrével csókolják meg a gyilkosok akasztófa virágot.
Helyes, nagyszerű. Így kell viselkedni.
Így kell viselkedni.
Nem kér semmit. Ne is kérjen. Kivált olyanoktól, akik erősebbek magának. Akkor majd maguk ajánlják föl, önként megadnak mindent. Üljön le, büszke asszony. Nos, Margó, mit kíván cserébe azért, hogy ma házi asszony volt nálam? Beszéljen nyíltan, most már megteheti. Én szólítottam fel. Na, bátrabban. Nos?
Tehát... kérhetek valamit?
Követelhet, asszonyom. Egyetlen követelését teljesítem.
Azt akarom, hogy Fridának ne tegyék többé az ágya mellé a zsebkendőt, amelyikkel a gyermekét megfojtotta.
Maga kivételesen jó szívű, nemes lelkű teremtés. Így van?
Nem. Az én szívem megkeményedett.
Intézze el.
Hívja Fridát!
Frida!
Királynő!
Bűnöd meg van bocsájtva. Többé nem teszik melléd a zsebkendőt. Hová lett?
Elintézte. Itt többé semmi szükség rá.
Köszönöm. Akkor minden jót.
Tudod mit, Behemót? Ezen az éjszakán nem élünk vissza egy gyakorlati dolgokban járatlan ember balfogásával. Ez a kérésre nem számít, hiszen én semmit sem csináltam. Mit kíván saját magának?
Gyémántos Donna, legyen okosabb, hiszen a szerencse könnyen kisiklik a markából.
Azt kívánom,
Azonnal! Ebben a pillanatban adják vissza szerelmemet! A mestert!
Milyen Voland értelmezés szerepel ezekben az óhajokban, hogy jöjj vissza Voland ma Moszkvában?
Hát én azt hiszem, hogy az egész Voland téma, tehát a sátán téma, az nagyon mélyen nyúlik az ortodox keresztény, tehát a pravoszláv keresztény felfogásba, amelyben az antikrisztus, mert hiszen a sátán alakja itt az antikrisztussal azonos, ebben a felfogásban az antikrisztus állandóan jelen van, illetőleg az elközeledése, az a legfontosabb része az ortodox felfogásnak. Hát ez a bizonyos rövid periódus, ami megelőzni Jézus második eljövetelét, aki majd legyőzi, de ugye nagyon erősen eszkatológikus, tehát a végső dolgokra beállított ez az orosz tudat, Berdyájev az oroszokat a történelmi vég népének nevezi éppen ezért, apokaliptikus irányultságú, és így tovább. Most ez a katasztrófa várás, apokalipszis várás a 80-as évek második felétől borzasztóan felerősödött, és egész őrült formákban jelent meg. Szerintem a Bulgakov kultusz is folyamatosan, de ennek részévé vált, már a Voland kultusz, a sátán kultusz, és nem feltétlenül, vagy nem minden esetben a rossz jelentésében, hiszen a Bulgakovnál is a sátán az vissza van kötve Dosztojevszkijnek a sátán alakjához, a Karamazovokban megjelenő ördökhöz, amely kikéri magának, hogy őt a Goethe Mephisztójához hasonlítsák. Igen, ő igen. Nem a rossz képviselő.
Minden esetben én úgy veszem észre, hogy nyugaton és Magyarországon azért sokkal erőteljesebben van jelen az erőnek valamiféle része, tehát igazából egy álördög, aki ugye pláne egy kulcsjelenetből, a Voland szobájában játszó jelenetben irgalmasságot is gyakorolt, ez sátán nem igen szokta tenni.
Hát szinte más sem tesz. Eleve nem kötszerződés.
Nem csak igazságot tesz, ugye azzal, hogy megjelenik, előtte nem igen. lehet hazudni, még maga gyakorolja is az irgalmasságot, már pedig hát ez egy krisztusi gesztus.
Így van. De egyszerre van benne valami a krisztusiból és az antikrisztusiból, igen. De ami ennél talán fontosabb, hogy egy Voland nem, hogy Isten ellen, Isten létezése ellen nem ágál, hanem ő veszi védelmében mindjárt a regénynek a nyitó jelenetében Isten létezését az ateistákkal szemben.
Esze.
Kettő, azt szokták mondani, hogy végül ő is szerződést köt, Margaritával is szerződést köt, a Bulgakovval is. Ez abban az értelemben nem stimmel, hogy ők nem a lelküket viszik a vásárra. Tehát nem kéri a lelküket cserébe.
Eha, téged aztán igazán nem vártalak. Mi áradban vagy, hivatlan vendég?
Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme.
Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot?
Én azt szeretném, ha mindörökre leáldozna a napod.
Légy szíves egy pillanatra eltűnődni, hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék? Csak nem akarsz eltávolítani róla minden fát, minden élő lényt, hogy elgyönyörködhess a kopár fényben.
Nem óhajtok vitatkozni veled, vén szofista.
Nem is tudnál vitatkozni, mert ostoba vagy. Na, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untass.
Ő küldött.
És mit üzen általad te rabszolga?
Nem vagyok rabszolga, tanítványa vagyok.
De? Nos?
Elolvasta a mester regényét, és arra kér, hogy vedd magadhoz őt, és jutalmazd meg örök nyugodalommal.
Miért ne veszitek ti magatokhoz a fénybe?
Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel.
Mondd meg, hogy rendben van. Most pedig hagyd magunkra.
Uram kéri, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert és aki szenvedett érte,
Margarita,
hogy őt is vegyétek magatokhoz.
Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Na, hord el magad. Adadello! Menj hozzájuk, intézzel mindent.
Meg lesz. Messzire.
Mielőtt az ivatar kitör, siess! Hát ti mitől vagytok ilyen kormosak?
Megjelentünk messzire, és várjuk a parancsait. Várjuk parancsait.
Zivatar közeledik. Nem sokára indulunk.
De hát végül is én továbbra is azt firtatnám, ugye, hogy itt azért melyik Voland ebben nagyon kaotikus világban a rendet, vagy ebben nagyon hazug világban az igazságot, igazán transzcendens figurát várnak, vagy pedig valami földi helytartót. Megmondom, miért izgat, mert egy másfajta, és az eddig általam olvasott irodalmárok, irodalomkritikusok, néha filozófusok regény értelmezésétől merőben elütött egy Zemljanoj nevű publicista, esszéista írása. Címe is izgalmas, Bulgakov és az orosz nemzeti tudat. Itt a szerző azt mondja, hogy a posztszovjet orosz emberek nemzeti tudatának elemzéséhez Bulgakov egy elsődleges segítséget lenne képes nyújtani, ha vele a dialógus intenzívebb lenne, mert az író föltárta az általános emberi természetüket, nem az oroszoknak, hiszen ezek azok a problémák, élet és halál, férfi és nő, jó és rossz, munka és élvezet, szabadság és erőszak, melyekkel minden egyes történetnek létező nemzet maga sajátos módján találkozik. És akkor azt kezdi bizonygatni, hogy ez a regény a legkitűnőbb tükör a mai Oroszország számára, a mai orosz állampolgár találja meg magát, ilyenek vagyunk mi, ilyenek a tanítványok. A tanítvány itt Iván élete vagy teljességgel kísérteties, nem valódi, vagy pedig ragadó életmódra korlátozódik. A regény férfiai. Kanok, hímnemű személyek vannak, de férfiakat a regényben nem találunk. A mestert is nőiesnek tartja. Nincs olyan férfi, aki egyéb mellett képes megvédeni és boldoggá tenni a nőt. No, de hát a nőkről is. Regényben a nők két kategóriára csoportosíthatók, kitartottakra, ágyasokra és irgalmas nővérekre. Egy kivétel van, Margarita, aki a kettőt egyesíti. Most ez egy egészen szokatlan megközelítés és hangnem. És akkor a mögöttes értékrend is kezd kirajzolódni. Fontos mondat, a Mester és Margaritában a számos szereplő között még egy kis helyet sem kapott a Homo Faber hazai mintaképe. És itt árulkodik valamiképpen egy új mentalitásról, valamiképpen egy ilyen menedzser, technokrata, esszéista szólal meg. Aki nyilvánvaló, hogy sokféle értelmezést eleve kizár, őt gondolom nem igen izgat, nem is annyira Voland izgatja. Ugyanakkor azt mondja, hogy az orosz nemzeti tudat elemzése ez a legkitűnőbb tükör.
Ugyanannyira, amennyire a legkitűnőbb tükör Gogol, a legkitűnőbb tükör Tolstoj, Dosztojevszki, vagy éppen Andrej Tarkovszki, akinek egyik filmjét ugye nem olyan régen éppen ebben a stúdióban elemezgettük. Egyébként a férfi-nő típus az orosz kultúrában nem először kerül ezen a módon egymás mellé, tehát hogy az egyik oldalon nőies vagy hamleti lelkű, habozó, a tetre nem kész, akarat gyenge férfiak állnak, a másik oldalon viszont erős asszonyok, erős nők, ha tetszik férfias nők, tehát hogy az orosz nő férfias, ez tele van a 19. századi orosz irodalom ilyen asszonyokkal, az Oblomov Olgától kezdve Turgenyev hősnőig, Ásziáig például. Tehát ez nem új keletű dolog, és ennek van valamilyen alapja, rengeteg orosz kultúrfilozófiai mű szól erről, és hát Bulgakov valóban minden ízében ennek az orosz kultúrának a gyermeke, ez itatja át a Mester és Margarita minden egyes sorát, az Antikrisztus témájától kezdve valóban, addig ahogy a nő megjelenik Tarkovszki filmjeiben, ugyanezt látjuk. Hát a férfiak végig minden egyes filmjében a 30 és 40 közötti, tehát úgynevezett krisztusi életkorban lépő,
és válságban
vergődő, szerencsétlen, gyönge, éppen az akarat erejüket elvesztő, vagy azt kereső, tehát a kiutat kereső férfi alakok, a másik oldalon viszont nagyon erős nő alakok állnak, és állandóan ott van a végyma, a boszorkány motívuma.
Ami szinte nem vesz észre Zemljanoj, szóval engem azért izgat ez a fajta mentalitás, ez valamiképpen racionális, pragmatikus mentalitás, és izgat, hogy vajon ez egy új korszakot jelente mondjuk az ottani recepcióba, esetleg majd Magyarországon is, hiszen azért itt zárójelbe kerül, hogy ez a habozó, ingatag mester azért mégis halált megvető bátorsággal választott témát. Margarita azért mégis az integrált személyiséget képviseli a partikularitás személyiségekhez képest ott Moszkvába, és hát legalább annyira férfias is, mint játékos is, és empatikus is, szóval ezek a színek ebbe a recepcióba, ebbe a befogadásba elhalványulnak, mellékessé válnak.
De a boszorkány alakja az voltaképpen mindig ugye kétértékű alak, minden mitológiában, tehát egyfelől a szenthez közelít, másfelől viszont a sötét démoni erőkkel való kapcsolat révén. Azt is mondhatnám, hogy a férfi tudatnak, a férfi képzeletnek a teremtménye a boszorkány. Tehát az az érzéki erő, ami a nőiségben, a női principiumban megtestesül, és egyszerre vonz és taszít, vagy pedig tiltva van esetleg kulturálisan, az hozza létre a boszorkány alakját, és az áldozathozatalra gondol, hogy kísértetiesen hasonlít az áldozathozatal Mária alakja. Tehát tényleg az áldozathozatot első címe is a boszorkány volt. Kísértetiesen hasonlít a Margaritára. Nem jelenti ez azt, hogy elveszíti a nőiességét, hanem ez szinte már egy olyan túlcsorduló nőiesség, ami hát kezd átmenni valami másba.
Ezt féltem, ezt az összetett, szintetikus értékekben gazdag, nagyon emberi, és ugyanakkor a létteljességét is magába foglaló boszorkányt a redukcióktól. A magyar befogadásban is rendre ott volt a házasságtörő asszony, a könnyelmű léha nő is előfordult, vagy eszen csak a lila szerelmes regények hőszerelmese, és hát hasonlóképpen történtek meg a Voland redukciók, és akkor...
Tényleg ez az olvasás szociológiai kutat, a befogadás kutatás, ez milyen módszerekkel dolgozott? Tehát mit és mi módon vizsgáltatok annak idején?
Itt nagyon szerencsésen összejött valami, még József Péter sem élhette, érhette meg, aki hát akkor, amikor élt, Európa egyik legeminensebb empirikus irodalom és művészetszociológus kutatója volt. Ő is és mások is kollégáim preparált helyzetben, tehát elolvastattak könyveket, megnézettek filmeket, a mi kutatásunkban spontán olvasatokkal találkoztunk, hát volt erre apparátus, 100 könyvtárba figyelték, hogy kivitte ezt a könyvet, tehát valóságos, nem laboratóriumi helyzetben az olvasók, akkor erre még pénzt is sikerült szerezni, most ez nem nagyon sikerülne, elég sok oldalról, sokféle megközelítéssel, nem csak az olvasás végeredményt, folyamatát is, tehát mint a kis jeleket tettünk volna be a könyvbe, itt álljon meg, és most idáig hogy látja, hogy képzeli el tovább. Külön tudtuk vizsgálni az első fejezetnek a recepcióját szinte mondatról mondatra. Tehát igen, összetett módszerekkel tudtuk vizsgálni bizonyos mértékig még az attitűdök változását is. És hát milyen jó lett volna 15 évvel később ezt megismételni, hát egy kis mintán megismételtük, és hát még magyarázatra szorul, magam sem tudom egészen a talányt megoldani. Ugye közben azért az történt, hogy Magyarországon, hát először óvatos kis példányszámban jelent meg, a legelső recenziók még nagyon óvatoskodva méltatták. Ez a regény aztán a 80-as évek második felére kanonizált lett. Bekerült a kötelező olvasmányok közé. Míg a megjelenést követő harmadik évben 100 olvasó közül 30-40 fizikai munkás volt, vagy kis tisztviselő. Most már 100 könyvtári olvasó közül 95 diák. Most ez nem jelenti azért azt, hogy megfagyott, tehát kötelező olvasmánnyá vált, preparátummá vált, mert továbbra is ott van minden harmadik, negyedik lakásban ez a könyv, hogy most lárva állapotban van és várja a föltámadást, a megélemedést, meg a millió könyves sorozatot nem szokták elolvasni, az a vitrin könyv. Tehát itt még a későbbi történet nyitott dolog, még elképzelhető egy 5-10 év múlva valamiféle föltámadás, de most a szentesített könyv lett. Ugyanakkor, hogy még zavarbejtőbb legyen ez a recepció történet, ha csak a diákokat nézem, eufórikus, hihetetlenül magas osztályzatokkal értékelve fogadták, a tetszett, nagyon tetszett között volt valahol átlagban, a megjelenést követő egy-két évben, 5-6 évvel később sokkal hűvösebb lett, és 94-re megint emelkedett, de nem érte el az eufórikus fogadtatást, ugye hát tiltott gyümölcsként olvasták akkor, viszont ami nagyon érdekes, érettebb olvasatok keletkeztek. Összetettebb, érettebb olvasatok.
Nem gondolod, hogy sok más klasszikus műhöz, vagy korabeli nagy alkotáshoz hasonlóan a 60-as, 70-es években ezeknek a műveknek bizonyos fokig helyettesítő jellege volt? Tehát a hiányzó kommersz műfajokat és műveket, amik most talán túlságosan is elöntik a piacot, a maguk módján, tehát rendkívül színvonalasan, de mégiscsak egy redukált olvasatok kapcsolatban helyettesítették, mert az ördög téma, a gonosz témája az mindenkor megnyerő volt, és a legszélesebb érdeklődést vonzotta. Ugyanez vonatkozik többé vagy kevésbé a Jézus kérdésre, függetlenül attól, hogy valaki valaha kezébe vette a Bibliát, vagy sem, miután Európa, hát tetszik, nem tetszik ez a keresztény kultúrkör és a Krisztus története, az függetlenül az ateista neveléstől is, mindig izgatta.
Ez egyértelműen így van. Ezek a művek pedig kétségkívül pótoltak történeti műveket, politológiai műveket, bizonyos mérték teológiai, bizonyos mértékig okkult műveket. Most pedig ezekkel van tele a könyvesbolt, már képtelen egy nagyon érdeklődő értelmiség is elolvasni a hatodik művet 56-ról, a hetediket Erdélyről, a negyediket a szájnis időkről, és így tovább. Akkor a dömpingje van. Tehát ez kétségkívül igaz. Meg lehetne fordítani, tulajdonképpen az a csoda, hogy ennek ellenére még mindig olvassák ezt a művet regényként, és valószínű fogják 10 év múlva, és itt vagyunk, aztán itt lennék nehezebb helyzetben, meg kéne mondani, hogy miért.
Kedves hallgatóink, Kamarás István és Szilágyi Ákos párbeszédét hallották Mihály Bulgakov a Mester és Margarita című művének utóéletéről. A regény rádióváltozatának részleteit Török Tamás rendezésében Agárdi Gábor, Básti Lajos, Darvas Iván, Harkányi Endre, Hamman Péter és Rutkai Éva előadásában hallották hangfelvételről. A zenei szerkesztő Kakó Gyula volt. A műsort Sárkány Klára szerkesztette.
A hangfelvételt 1997-ben készítették, és legutóbb 1997. február 20-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az Anyai Örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap 2 éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.